Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm Önöket Tőzsdei Spekuláció című tárgy keretein belül. Aki esetleg nem a Tőzsdei Spekuláció tárgyat vette fel, de itt van, annak javaslom, hogy maradjon, élvezze az előadást, és hogyha még van lehetősége, akkor próbálja meg felvenni ezt a fura, azt kell, hogy mondjam, hogy a hétköznapi egyszerű tárgyak közé azért annyira nem beilleszkedő kis stúdiumot. Tőzsdei Spekuláció című tárgy aránylag hosszú múltra tekint vissza. Azt kell, hogy mondjam, hogy tartozik hozzá, kapcsolódik hozzá egy ilyen kis sztori, tőzsdei spekuláció sztori, ami hát bennünket ott a tanszéken aránylag jól megnevettetett. Évek óta folynak a tőkepiachoz kapcsolódó előadás sorozatok a pénzügyek tanszéken, illetve régebben az ipari menedzsment és vállalkozás gazdaságtan tanszéknek a vállalkozás gazdaságtannal foglalkozó kis része volt az, aki ilyen tőkepiaci kutatásokkal, tőkepiachoz kapcsolódó befektetés elméleti előadásokat kezdett el tartani itt az egyetemen. És azt kell, hogy mondjam, hogy különböző részidős képzéseinkben, leginkább egyébként az MBA képzésben fejlődtek ki azok a tananyagok, amelyekre egyrészt ez a bizonyos tőzsdei spekuláció tantárgy, valamint egyéb tantárgyak és később pénzügy mesterszak is rá tudott épülni. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy önök, amit kapnak egy ilyen közismereti tárgy, szabadon választható tárgy keretén belül, ezek kifejezetten a legszebb, legizgalmasabb részei lesznek ennek a pénzügyi területnek. És próbáltuk úgy összeszedni, hogy azért többen kedvet kapjanak ahhoz, hogy esetleg későbbiekben, hogyha az alapképzési szakon már végeznek, akkor esetleg közgazdaságtudományi, leginkább pénzügyi irányba vegyék valahogyan az irányt. Az oktatók, akik ezt létrehozták, leginkább ketten, Andor György kollégám, illetve jó magam. Azt kell, hogy mondjam, hogy azon túlmenően, hogy itt az egyetemen nagyon-nagyon szeretjük ezeket a tárgyakat oktatni, próbálunk is írogatni ilyen témákban, de ezen túlmenően az egyetemnek a kiváló kis megtakarításaiba is aránylag komoly beleszólásunk van, mégpedig azért, mert az egyetem 2006 óta, hogyha megtakarításokkal rendelkezik, azt befektetheti. És ezen befektetésekhez kapcsolódó döntéseket egy úgynevezett befektetési bizottság hozza meg, ahol manapság cirka 8 milliárd forintját kezeljük az egyetemnek, úgyhogy szerencsénk van a tekintetben is, hogy mindazt, amit próbálunk itt prédikálni, legalábbis kötvények tekintetében, kötvényforgalmazással, vétellel próbáljuk meg a gyakorlatban is valahogyan kamatoztatni. Azt kell, hogy mondjam, hogy a műegyetem ebből a szempontból is úttörő volt, hiszen talán elsőként kezdte meg az országban az ilyen jellegű befektetéseit, és azt kell, hogy mondjam, hogy igen szép hozamokat tudunk realizálni, bár majd látni fogják, hogy ez leginkább a szerencsének köszönhető, nem feltétlenül nekünk. Ehhez a sztorihoz hozzátartozik az is, hogy az egyetem történetében talán az első olyan tantárgy, amelyet egészen komoly tantárgy marketing előzött meg. A tantárgy marketingnek egyrészt karon belül, másrészt karon kívül, kar közi helyzetet próbáltunk itt valahogyan létrehozni, hiszen a gazdaságtudományi területek nem túl hosszú múltra tekintenek vissza, legalábbis, hogyha az egyetem közelmúltját vizsgáljuk. Hiszen 1998-ban jött létre az a gazdaság és társadalomtudományi kar, amelynek a tantárgyát most fölvették. Ezen belül a pénzügyek tanszék csak 2005-ben. Valójában van ennek egy jogelődje, amely mindjárt a kar létrejöttekor megalakult, ez a pénzügy és számvitel tanszék volt, de 2005-ben egy egészen nagy kari átszervezésnek az eredményeként jött létre az a tanszék, amivel ma lehet találkozni. És azt gondoltuk, hogy ez a tárgy, ez a bizonyos tőzsdei spekuláció, akkor, amikor megindulnak a BSC alapképzések, akkor aránylag jó kis lökést adhatna ezen tanszéknek, illetve annak a disziplinának, amit mi művelünk. Úgyhogy első alkalommal ez olyan jól sikerült, hogy indexcikkek, Népszabadság, Magyar Nemzet, mindenféle helyeken megjelent, hogy a Műegyetemen tőzsdei spekulációt fognak tartani, és ennek köszönhetően első körben konkrétan maximálisan a létszámunk be is telt, 600 fő vette fel ezt a tárgyat, és az Audmaxban tudtuk mindezt megtartani. Köszönet egyébként a gépész karnak, aki ezt lehetővé tette, hiszen ők tartottak volna ott órát, és lényegében az utolsó pillanatban a gépgyártás technológia tárgyukat áthelyezték egyéb egyetemi tantermekbe, és így nyílt lehetőség arra, hogy valóban ezt a hallgatóságot le is tudjuk ültetni. És azóta is aránylag népszerű ez a tárgy, bár komolyabb marketing munkát ma már egyáltalán nem végzünk, és azt kell, hogy mondjam, hogy mára az egyetemi szabadon választható tárgyaknak a köre, hogyha valaki végig sétál tárgyfelvételi időszakban az egyetem hirdető táblái előtt, akkor gyönyörűen látja, hogy ott minden kar próbálja népszerűsíteni ezeket a tárgyakat. Mi azt gondoljuk, hogy ennek alapvető úttörői voltunk itt az egyetemen, és azt kell, hogy mondjam, hogy kifejezetten büszkék is vagyunk erre. Azt kell, hogy mondjam, hogy azok az ismeretek, amiket itt fognak hallani, a mai élethez egyszerűen nélkülözhetetlenek. Vitathatatlan, hogy ezeket az ismereteket meg lehet szerezni bárhol, tehát nem feltétlenül kell felvenni egy tőzsdei spekuláció tárgyat, és akkor majd itt megtanulni ezt, de azt gondolom én, hogy érdemes, hiszen egyrészt ingyen van, másrészt ideje korán tudnak betekintést nyerni ezekbe a területekbe, amikről beszélni fogunk, és ma már az, hogy egy embernek tőkepiaci befektetési döntéseket kell hozni, ez teljesen hétköznapos. Az önök szüleinek az életében ez nem tartozott hozzá a mindennapi élethez. Azt gondolom én, hogy nagyon sokuk esetében, amikor dönteni kell arról, hogy mondjuk egy nyugdíjbiztosításhoz kapcsolódó befektetést, azt most milyen portfólióba tegyenek be, a szüleik nagyon könnyen lehet, hogy pár év múlva önökkel próbálják megvitatni, mégpedig azért, mert az ő ismeretkörükből ez a rész egyszerűen hiányzik. Azért hiányzik, mert annak idején erre nem volt szükség, amikor ők egyetemre jártak, vagy felsőoktatási tanulmányaikat végezték. Még akkor is, hogyha közgazdásznak tanultak, akkor is ez a befektetés elméleti téma, ez teljesen kimaradt az életükből, hiszen nem tartozott hozzá az akkori szocialista rendszerben lévő közgazdaság tanhoz, nem volt része a hétköznapi életnek. Nem voltak olyan instrumentumok a tőkepiacon, amelyekbe be lehetett volna fektetni, voltak betétek, egyszerű bankbetétek, ahol lehetett kamatoztatni esetleg a pénzt. Nem nagyon volt arra lehetőség, hogy az ember devizát tartson, valutát is limitált volumenben, tehát egyszerűen az, hogy egy komoly, bizonytalan döntést, vagy legalábbis egy kockázatos döntést meg kelljen hozni a pénzügyek területén, ez nem tartozott hozzá a hétköznapi gondolkodáshoz. Ma már provincializmus enélkül élni, azt kell, hogy mondjam. Önöknek folyamatosan ilyen jellegű döntéseket kell majd meghozniuk, sőt, esetleg már most, hiszen bármikor, hogyha önök elmennek munkát vállalni, és valamilyen munkaszerződés keretén belül egy megbízási díjat fel akarnak venni, akkor tetszik, nem tetszik, önöknek el kell menniük valamelyik nyugdíjbiztosítóhoz, és ott szerződni kell. Márpedig, hogyha ott szerződtek, utána arról is kell, hogy döntsenek, hogy az a nyugdíjbiztosító az konkrétan milyen portfólióba tegye a pénzüket. Márpedig, hogyha erről dönteniük kell, akkor legalább valamiféle információval kell, hogy rendelkezzenek arról, hogy milyen jellegű instrumentumtól pontosan mit is várhatnak. A tárgy leginkább arra törekszik, hogy azokat az alapvető ismereteket megszerezzék, amely alapvető ismeretek segítségével az ilyen jellegű döntéseket aránylag megalapozottan tudják meghozni. Az az érdekes, hogyha befektetés elméletről, tőzsdéről, tőkepiacról olvasgatunk, tonnányi irodalom áll velünk szemben. Akár hogyha az internetet nézegetjük, az interneten is azt látjuk, hogy bármilyen befektetéshez kapcsolódó kulcsszót ütünk be, hihetetlen mennyiségű találattal találkozunk. Ott jönnek szembe velünk az írások, információk, adatok, amelyeknek óriási része, azt kell, hogy mondjam, hogy áltudományos, leginkább populáris és nem nagyon illeszthető bele abba a világképbe, amely ma a pénzügyi közgazdaságtant illeti. óriási a szakadék ezen populáris irodalmak és a tudományos irodalmak között. Az is cél volna itt a tárgy keretén belül, hogy a kurzus végén különbséget tudjanak tenni a kettő között. Hogy tudják hova tenni azt, hogyha valamikor azt olvassák, hogy ebbe vagy abba vagy amabba ennyi meg ennyi pénzt kell befektetni, és akkor utána ettől önök meg fognak gazdagodni. Tudják értelmezni azokat az információkat, amelyek az ilyen írásokból jönnek, és tudják hova tenni ezeket. Csak felvillantok néhány olyan eredményt, amely eredmény a tudományos irodalomból származik. Azt kell, hogy mondjam, hogy a közgazdasági Nobel-díjasoknak jelentős része, akik az 1950-es évektől kezdve pénzügyi közgazdaságtannal kezdtek foglalkozni, azok megérdemelten kerültek fel a közgazdaságtan palettájára, illetve a közgazdaságtant reprezentáló közgazdászok közé, hiszen lényegében az 50-es, 60-as évektől kezdve ez a pénzügy a közgazdaságtannak egy olyan disziplinájává vált, olyan kerek paradigmává, amely ma azt kell, hogy mondjam, hogy aránylag nehezen támadható. Bár hozzá fogom tenni azt is, hogy azért a 80-as évek végétől kezdve megjelennek azok az anomália irodalmak, amelyek kifejezetten azokat az alappilléreket próbálják majd támadni, amelyre ez a bizonyos pénzügyi közgazdaságtan épül, és ezáltal kezd kiteljesedni ez a bizonyos szakma, és mint ahogy említettem, önöknek kifejezetten a szépeket hozzuk. Tehát nem fogjuk túl bonyolítani az életet, nem fogjuk nagyon komoly matematikával terhelni azokat, akik csak alapvető ismereteket szeretnének szerezni ebben a tárgykörben, de bízom benne, hogy valóban olyan ismeretekkel lesznek gazdagabbak, amelyeket utána hasznosítani is tud. Rengeteg dilettáns áltudományos írás van, megnyilatkozás, cél, hogy ezeket értsék. Sőt, még próbálok ilyeneket majd bemutatni az órán is, bízva abban, hogy addigra eljutunk odáig, hogy önök ezen már harsányan kacagni fognak, majd meglátjuk, hogy ez működik-e vagy sem. Tőzsdei spekuláció. Nem tudom, hogy a tantárgy nevének a választás, hogy tőzsdei spekuláció, az mennyire hat arra, hogy aránylag sokan jönnek, vagy amikor elolvassák ezt a szót, hogy tőzsdei spekuláció, elolvasták-e azt a pici tárgy leírást, ami azt is elmondja, hogy itt nem fogjuk tudni önöket sajnos megtanítani arra, hogy elmenve a tőzsdére borzalmasan gazdagok legyenek. Higgyék el, hogyha mi ezt tudnánk, hogy hogy kell, akkor nem az R-épület kisebb szobáiban üldögélve töltenénk a napjainkat, és prédikálnánk itt délután 4-től 6-ig az érdeklődő hallgatóságnak, hanem a lehető legnagyobb titokban elbújdosva egy tanyára elektronikus kereskedési platformokon keresztül gazdagodnánk tovább, és élnénk boldogan a hétköznapjainkat, de lehet, hogy nem is egy tanyán élnénk, hanem valahol máshol a tengerparton. Ez nem fog menni. És hogyha valaki ezt úgy komolyabban végig gondolja, akkor számára triviális, hogyha lenne ilyen, akkor azt biztosan nem tanítanák ilyen előadókba. Hogyha lenne ilyen, akkor önök, tisztelt hallgatók, nem gépészmérnöknek, villamosmérnöknek tanulnának, hanem elmennének egy heti kétórás kurzusra, megkérnék az előadót, hogy inkább nyomja már le az összes előadását egy hét alatt, megtanulnának pénzt keresni, és onnantól kezdve boldogan élnének. Ez nem megy. Ilyen nincsen sajnos. Próbálom majd igazolni önöknek, hogy aki erre vetemedik, az általában rosszul jár. Tehát nagyon-nagyon kevés olyan ember van, aki ebből tönkre tudott gazdagodni. Azok, akik ismerik a pénzügyi világot, akik tudnak mondani óriási neveket, és elkezdik sorolni nagyjából egy olyan 5-10 végtelenül gazdag embernél megállnak, és nem nagyon tudják tovább mondani. Viszont amikor megkérdezzük tőlük, hogy kezdjék már sorolni azoknak a nevét is, akik egyébként az összes vagyonukat elbukták ugyanezen a tőkepiacon, akkor nem nagyon tudnak mondani egy embert se, ugyanis azok nem lesznek híresek egyáltalán. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy azért fura ez a helyzet, mert amikor valaki elveszíti a pénzét, ugye ott van egy korlát, tehát legfeljebb az összes vagyonát tudja elveszíteni. Míg a tőkének a növekedésénél nincs korlát. tehát az egy korlátlan dolog, korlátlan volumenű vagyont lehetne összegyűjteni. Hát bizonyára azért itt is van korlát, csak ez nem annyira belátható. Meg annyi ember van, aki ezen a tőkepiacon gondolta, hogy megvan az a bölcsessége, hogy mindenkinél okosabb legyen, aztán teljesen elveszítette a pénzét. Persze vannak olyanok is, akik tönkre gazdagodtak, csak még egyszer hangsúlyoznám, nagyon-nagyon kevesen. Azt kell, hogy mondjam, hogy konszenzusos vélemény a pénzügyek területén, hogy nekik bődületesen nagy szerencséjük volt. Úgyhogy aki ezért jött, azt el kell, hogy szomorítsam, nem fog menni. Viszont azt mindenki fogja érteni, hogy adott kockázat mellé mekkora várható hozam dukál. Azt is fogja tudni, hogy ezt a várható hozamot hogyan számítsa ki. Azt is fogja érteni, hogy azokból a kockázatokból, amelyeket egyes értékpapírokhoz kapcsolódóan lát, mekkora az a kockázat, ami releváns, ami számít, hogy pontosan hogyan is áraz a tőkepiac, majd persze megpróbálom mindezt megingatni, amikor is egy más oldalról próbálom közelíteni ugyanezt a témát. Természetesen az első órán, amikor a hallgatóságnak jelentős százaléka, jelentős része megjelenik, mindig megpróbáljuk megragadni az alkalmat arra, hogy a legfontosabb információkról is szóljunk, a számonkérésről. Ezt teszem én most is. A fél év tőzsdei spekuláció tárgya egy fél évközi jeggyel záruló tárgy. A fél évközi jegyes tárgyaknak az az alapvető tulajdonsága, hogy fél évközi számonkérésekkel tarkított, konkrétan annyival, ahány kredites a tárgy. Esetünkben tehát 2 darab zárt helyi dolgozatot kell a fél év során abszolválni. Az első zárt helyi dolgozatra a 6. héten fog sor kerülni, hogyha jól számoltam le, az október 14-e. Itt a teremben, az előadás időpontjában, de 2 csoportban fogják ezt írni, a csoportnak a beosztását pontosan ugyanoda fogom feltölteni, ahova egyébként a mindenféle oktatási segédanyagokat, még erről szólok. A második zárt helyi dolgozatra a 13. oktatási héten kerül majd sor, ami, hogyha minden igaz, akkor december 2-a, legalábbis a szerdai napja az utolsó előtti oktatási hétnek, ugyanúgy az óra idejében, ebben a teremben, majd meghatározott csoportbeosztás szerint. Pótzárt helyi dolgozatra 14. héten, december 9-én kerül majd sor, ugyancsak a tárgy előadásának idején és helyén. A pótzárt helyi dolgozat alkalmával 1 dolgozat pótolható. A félévközi jegy megszerzésénél a jegy kialakítása úgy fog megtörténni, hogy nem kell, hogy minden egyes zárt helyi dolgozat, tehát nem kell mindkét zárt helyi dolgozatot legalább 50%-ra teljesíteni, hanem a fél év során a 2 zárt helyi dolgozat alapján megszerezhető összpontszámnak kell a fél év során megszerezhető összpontszám 50%-át elérnie. Rendben? Tehát az összpontszám a 2 zárt helyi dolgozat során szerzett összpontszám, és a megszerezhető összpontszám hányadosa kell, hogy a 0,5-öt elérje. Ennek megfelelően csak az egyik zárt helyi dolgozat pótolható, értelemszerűen pótolható vagy javítható. Tehát arra is lehetőség van, hogyha valaki megírta mind a 2 zárt helyi dolgozatot, de az egyikből nem elégedett a pontszámával, akkor jöjjön és további pontokat szerezze. Közismereti tárgyról van szó, tehát annyival próbáljuk segíteni a hallgatóságot, hogy minden információt megadunk, azaz a fél év során jegyzetet fogok rendelkezésre bocsájtani, illetve tételsort. A tételsorban megfogalmazott kérdésekre a válaszokat is feltöltöm a webre, tehát kidolgozott tételsorral fognak összefutni, és pontosan ebből a tételsorból fogunk kérdezni néhány kérdést. Mivel minden meg lesz adva ahhoz, hogy fel tudjanak készülni, ezért a zárt helyi dolgozaton való részvételt aránylag szigorúan vesszük abból a szempontból, hogy puskázást, csalást nem engedünk meg. Ez annyit jelent, hogy aránylag nagy számban fogunk itt felvonulni a zárt helyi dolgozat alkalmával, és tényleg mindent meg fogunk tenni azért, hogy ilyenre ne kerülhessen sor, hiszen nagyon könnyű dolguk van, minden készen ott áll önöknek, hogy az anyagot feldolgozzák. Mindemellé az egyetemi hallgatói képviselet egy külön ajándékkal szolgál önöknek, ott hátul a padsorok mögött talán már észrevették, hogy két kollega egy kamerának a másik oldalát bámulja, leginkább azért, mert felveszik ezeket az előadásokat, és egy meghatározott webcímre, amelynek a meghatározását még én sem ismerem, fel fogják tölteni ezeket az előadásokat, úgy, ahogy van, úgyhogy ha valakit ez érdekel, akkor bátran le tudja tölteni, vagy hogyha letölteni nem is, megnézni egészen biztos, hogy meg fogja tudni nézni. Feltétlenül kérték, hogy mondjam el, hogy ennek ellenére járjanak be az órákra. Hát, én ezt elmondtam, mégpedig azzal szankcionálják, hogy ők ellenőrzik ezt, hogy mennyire csappan meg az előadásoknak a látogatottsága, és hogyha úgy vélik, hogy ez túl nagy hatást gyakorol a hallgatóságra, és senki nem akar járni, akkor beszüntetik ezt a fajta szolgáltatást. Hát ennek fényében jöjjenek, de én azt gondolom, hogy ezt a tárgyat azért bizonyára fel fogják venni, legfeljebb nem fogják feltölteni, így büntetik önöket azért, hogy nem hallgatnak engem élőben. Hát én ezt megköszönöm nekik. Általában azért mégiscsak szoktak jönni, ami nagyon nagy tisztesség nekem. Röviden a tárgyról. Engedjék meg, hogy tényleg csak pár szóban nagyon röviden próbáljam meg összefoglalni azt, hogy miről is lesz szó. A tárgy elején megpróbálok egy pici betekintést nyújtani abba, hogy milyen alapvető tőkepiaci előrejelzési módszertanokkal találkozhatunk, hogyha bármilyen befektetés elméleti könyvet előveszünk. Ezek az előrejelzési próbálkozások értelemszerűen arra törnek, hogy az emberek próbálják meghatározni azt az árfolyamot, amely árfolyamon érdemes egy adott értékpapírt megvásárolni. Próbálnak dönteni arról, hogy milyen árat adjanak egy részvényért ahhoz, hogy utána ők ebből komolyan profitálhassanak, egyszerűbben szólva kockázatmentesen tudjanak zsebre tenni óriási hozamokat, ezt nevezzük majd arbitrázsnak, hogy arbitrázs lehetőségeket keressenek. A kérdés az, hogy hogyan próbálják ezt megtenni. Azután, miután ezt áttekintettük, el kell, hogy egy picit menjünk abba az irányba, aki esetleg menedzsment és vállalkozás gazdaságtan tárgyból már vizsgát tett, ő számukra aránylag ismerős lesz az a modell, a tőkejavak árazási modellje, a Keppen modell, amelyért William Sharp Nobel-díjat kapott, illetve a portfólió elmélet, amelyért Harry Markowitz kapott Nobel-díjat 1990-ben, mindketten egyébként 90-ben kaptak Nobel-díjat. Ezekkel a modellekkel kell, hogy folytassuk, mégpedig azért, mert a befektetés elmélet olyan alapvetéseit sajátíthatjuk el ebből, amely máig kíséri végig ezt a disziplinát. Ezután ki fogok térni azokra a fura anomáliákra, amely anomáliák, hát hogy is mondjam, enyhén szólva elkezdik támadgatni ezt a modellt. Beszélek majd egy pár szót olyan újabb modell próbálkozásokról, amelyek ezt az egyensúlyt próbálják tovább vinni, majd beszélgetünk tőkepiaci hatékonyságról, konkrétan arról, hogy az a modell, amit most én egyensúlyi modellnek nevezek egyszerűen, teljesen mindegy, hogy hogyan is közelítjük meg ugyanis ezt, tehát, hogy most a Keppen modellről beszélünk, intertemporális Keppen modellről, arbitrált árfolyamok modelljéről, több faktor modellről, teljesen mindegy, amelyik megad nekem egy egyensúlyt a tőkepiacon. A tőkepiaci hatékonyság azt mondja, hogy igenis az árfolyamok valamilyen egyensúlyi modell mentén árazódnak. Tőkepiaci hatékonyságnak különböző szintjeivel fogunk megismerkedni, amely szintek azokat az elemzési technikákat, amelyekről most itt az elején beszélni fogok, próbálják meg gorcső alá venni, illetve mondani azt, hogy ezeknek mekkora a hasznosságuk, és azt fogjuk belátni, hogy a tőkepiac borzalmasan jól és nagyon-nagyon gyorsan áraz. Tehát valóban azok a hozamok, amelyeket befektetésekkel ezen a koncentrált tőkepiacon realizálni tudunk, ezek nagyon-nagyon-nagyon jók és nagyon egyensúlyban vannak. Nem fogunk tudni abnormális hozamokra, a normális hozamok fölötti hozamra szert tenni. Tőkepiaci hatékonyság megtárgyalása után fogok beszélni arról az 1980-as évek végén éledezni kezdő anomália hegyről, illetve aldisziplinájáról a pénzügyeknek, amelyet pénzügyi viselkedést annak, illetve tőkepiaci mikrostruktúrának nevez. Ez a két terület lényegében arra próbál választ adni, hogy azok a fura ellentmondások, amelyek az árazással kapcsolatban felmerülnek, azok vajon miként magyarázhatók. És kifejezetten pszichológiai oldalról, kifejezetten strukturális oldalról próbálják valamelyest magyarázni azt, hogy az árfolyamok árazásánál miért is kerülnek bele zavarok, zajok ebbe az egész mókába, hogyan magyarázható az, hogy valóban nagyon gyorsan reagálnak a befektetők a tőkepiacon, de néha túllőnek, aztán utána visszaigazítanak. Hogyan magyarázható az, hogy folyamatosan, hektikusan mozog az árfolyam, amikor releváns információ nem érkezik a tőkepiacra, mitől van ez a zaj? Na, erre próbálnak válaszokat adni, és azt kell, hogy mondjam, hogy a 90-es évek végére ezek a magyarázatok lényegében új alegységévé váltak a pénzügyeknek, amiről Richard Thaler, az egyik alapvetően pénzügyi viselkedéstannal foglalkozó közgazdász még 1999-ben azt mondta, hogy lényegében ennek az egész pénzügyi viselkedés tan sztorinak lassan vége. Ő azt mondta, illetve azt írta akkoriban, hogy 15 év múlva konkrétan ezt a fogalmat, hogy pénzügyi viselkedést már egyáltalán nem fogja használni senki, hiszen a pénzügyek, mint fogalom, a befektetés elmélet, mint fogalom, már magában tartalmazza majd ezt, milyen egyéb pénzügy lenne, mint pszichológiával, emberi viselkedéssel teljes mértékben átitatott pénzügyek. Tehát nincs értelme ennek a distinkciónak, nincs értelme megkülönböztetni a pénzügyeket, meg a pénzügyi viselkedést, tant nincs ilyen. Egy a kettő, ez pontosan ugyanolyan része a pénzügyeknek, mint mondjuk az infláció mérése. Tehát nincsen vele gond. Lényegében ezzel fogunk zárni, pontosabban az utolsó órákon fogok rátérni olyan strukturális kérdésekre, hogy hogyan is néz ki ez az egész tőkepiac, mit is mutat, milyen kereskedési lehetőségek vannak, fogok beszélni az intézményrendszerről. Ez nem annyira érdekes témája a dolognak, azt hiszem, viszont tetszik, nem tetszik, hozzátartozik a tárgyhoz, hogy tudjuk, hogy milyen befektetési lehetőségek vannak, azok pontosan mit is jelentenek, mi a különbség egy befektetési jegy és egy önmagában tartott részvény között. A befektetési alapok egyébként milyen befektetési jegyeket kínálnak a megtakarítóknak, és így tovább, milyen közvetítő rendszeren keresztül tudjuk ezeket a befektetéseket eszközölni, blablabla. Bla, bla. Nagyjából így nézne ki az a tárgy, amivel találkozhatnak. Azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg olyan részek ezek, amelyek talán a legizgalmasabb részei a pénzügyeknek. Amikor ezt a diát csináltam, bevallom, már tudtam, hogy jönnek. Tudtam, hogy jönnek és felveszik ezt az egészet, és sejtettem, hogy ez önökre aránylag nagy hatást fog gyakorolni. Mégis kérem, hogy jöjjenek, hogyha tudnak, jöjjenek, leginkább azért, mert nem fogják végignézni ezeket a videókat. Az MBA képzés keretén belül, nem tudom, hogy ki mennyit tud erről az MBA képzésről, ez a bizonyos Master of Business Administration képzés, ami egy részidős képzés, lényegében a management disziplína mai értelemben vett legszínvonalasabb képzését testesíti meg. Ebben a képzésben mi évek óta felvesszük az előadásokat videóra, és meg is osztjuk a hallgatósággal. És az a tapasztalat, egyrészt ők nagyon-nagyon komolyan bejárnak, zárójelben jegyzem meg, hogy fizetnek egy fél évben 600 ezer forintot, tehát magyarul logikus, hogy be is járnak ezért, és elég komoly kívánalmakat fogalmaznak meg, de meg lenne a lehetőségük arra, hogy letöltsék a tárgyakat, egy az egybe a videókat végignézzék, ők is ugyanúgy ki vannak szolgálva, mint önök, mégis járnak. Leginkább abból a tapasztalatból eredően, hogy ha valaki nem jön, akkor annak leggyakrabban egyszerűen az a vége, hogy nem tanulja meg. Mégpedig azért, mert a videókat végignézni, hát lényegében lehetetlen. Tehát nem fog senki ott ülni és hallgatni az én prédikációmat a számítógép előtt otthon, amikor egyébként elmehetne a barátnőjével vacsorázni vagy egyebet csinálni, nem fogják ezt csinálni. Úgyhogy javaslom, jöjjenek! Nézzék! Tőzsdejátékot fogok indítani ebben a fél évben is, hasonlóan az előző fél évhez, amelyben az Erste befektetési ZRT lesz a segítségünkre. Ez a tőzsdejáték, ez azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, és borzalmasan kedvezményes az önök számára. Pedig azért, mert létrehoznak egy olyan csomagot, amelynél nincsen az értékpapír számlának számlavezetési díja, nincsen számla nyitási díj, minimális tranzakciós költségeket fizetnek, konkrétan olyan tranzakciós költséget fizetnek, amelyet az Erste-nek fizetnie kell a bét felé, tehát nulla forint bevételük származik ebből, persze nem jótékonyságból csinálják, hanem azt remélik, hogy miután vége a játéknak, utána jó néhány évig ezen értékpapír számlán keresztül fogják forgalmazni önök az értékpapírokat, és majd néhány év múlva konkrétan, hogyha önök elérték majd a 26 éves kort, na majd a fölött elkezdenek számítani önöknek mindenféle díjakat, és azt remélik, hogy majd akkor is fogják ezt fizetni. Tehát nem jótékonyságból csinálják, bár van jótékonysági része is ennek a dolognak, mégpedig az, hogy egyáltalán szerveznek egy ilyen tőzsdejátékot, és rendelkezésünkre bocsátják a fiókot, ahova önök bemehetnek, külön asztalnál fogadják önöket. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó dolog. A tőzsdejátéknak igazándiból a lényege a következő. Tapasztalják meg, hogy a tőkepiac milyen borzalmasan gyors. Zárójelben jegyzem meg, hogy veszíteni tudnak, de nem annyira sokat, hogy ezt normálisan ésszel csinálják. Nem nagyon sokat tudnak veszteni, hogyha megfelelő hosszú távon tartják utána majd az értékpapírokat. Majd erről is fogok beszélni, van egy nagyon-nagyon érdekes tanulmány, amit Mera és Prescott írt, Edward Prescott egyébként Nobel-díjas közgazdász. Az a címe, hogy Equity Premium Puzzle, a kockázati prémium rejtélye, aminél arra keresik a választ, magyarázat máig nincsen, arra keresik a választ, hogy vajon mitől van átlagosan olyan bődületesen magas hozam a tőkepiacon, és hogyha ez így van, akkor hogy a fenébe lehet az, hogy a világ tőkepiaci kapitalizációjának minimális része megy a tőkepiaci kockázatos befektetésekbe. Az emberek többsége ugyanis kockázatmentes befektetéseket tart, ami érthetetlen, hogyha ez így van, olyan magas az emberek kockázat elutasítási együtthatója, amit nem tudunk közgazdaságilag magyarázni, nem tudunk pszichológiailag magyarázni, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy ha valóban igaz az, hogy tényleg ilyen magas az önök kockázat elutasítása, nem az önök, az emberek, a társadalom kockázat elutasítási együtthatója, hát akkor semmilyen cselekedetüket nem tudunk magyarázni, teljesen abszurd. Majd el fogom mondani a részleteket. Azt szeretném, hogy lássák, hogy ez milyen. Hogy értsék, hogy milyen, viszont ehhez elengedhetetlen az, hogy saját pénzüket kockáztassák. Saját pénzzel kell játszani. Mégpedig azért, mert ez nem egy játék, ez nem móka kacagás. Itt el tudják veszíteni a vagyonukat később, amikor elkezdenek nagyban játszani. Ne ezt csinálják. Ne tolják ebbe bele az összes megtakarításukat. Éljék meg, tapasztalják meg 30 ezer forinttal, 25 ezer forinttal, hogy ez milyen. Nyerjenek, próbáljanak kereskedni, keressék a híreket. Nézzék meg azt, hogy mennyire bődületesen gyorsan reagálja le az információkat a piac. Nézzék meg azt, hogyha elolvassák, hogy az interneten abban a pillanatban feljön egy hír, hogy mit tudom én, Rábától megrendeltek autóbuszokat 180 darabot 15 éven keresztül az Egyesült Államokból, mire elolvassák a hírt, az árfolyam már megugrott. Hogy mennyire sokan csinálják ezt, és mennyire sokan akarnak arbitrást csinálni, ez okozza azt, hogy ez mennyire gyorsan változik. Tapasztalják meg azt is, hogy amikor nincsen hír, nem történik semmi a tőkepiacon, akkor is folyamatosan ugrálnak az árfolyamok, megmagyarázhatatlan oknál fogva. És elkezdenek napon belül kereskedni, mert azt gondolják, hogy ki tudják ezt használni. Azt gondolják, hogy képesek arra, hogy megtalálják azt, hogy kettő óráig általában esik, onnan elkezd visszafordulni, meg ilyen technikákat kitalálnak, hogyha ezt nem nagy pénzzel csinálják, akkor ez egy nagyon-nagyon jó tapasztalat. Erre most tényleg itt van a lehetőség, mi több, aki ebben a legügyesebb, vagy legszerencsésebb, mondjuk inkább így, azt még díjazni is fogjuk. Nem én személy szerint, meg nem az egyetem, hanem az Erste Befektetési ZRT zártkörű részvénytársaság fog összehozni nyereményeket a legjobbaknak. Itt nyeremények tekintetében arra számítsanak, hogy ez nem készpénz, meg nem is csokoládé, hanem leginkább mindenféle számlavezetéshez kapcsolódó díjak lesznek, mit tudom én, kapnak real-time előfizetést, vagy adott volumenű tranzakciós költségmentes befektetési lehetőséget, totálisat. Tehát nagyon-nagyon szép nyeremények ezek annak, akit ez a dolog érdekel. Ezt honorálom is egyébként, hogyha valaki részt vesz a játékban, de az én honoráriumom, amit önöknek felajánlok, annak semmi köze nem lesz annak, hogy önök ügyesen csinálják, vagy nem. Ugyanis én tudom, hogy ez szerencse. Tehát én értem, hogy egyébként ők is értik, csak mégis, hogy valamivel motiválják azt, hogy kereskedjenek, mégiscsak felajánlanak mindenféle díjakat. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy ha valaki részt vesz ebben a játékban, valamint, ha valaki hajlandó ezen túlmenően egy felmérésben is részt venni, akkor összesen 5%-ot fogok adni a jegyből, 5 pontot a 100-ból, ami higgyék el, jelentős, tehát az elégséges szintnek 10%-a, az azért nem kis pálya. Egy tesztet szeretnék önökkel kitölteni. Ez a teszt, ez hosszú, nagyon hosszú és végtelen unalmas. Úgyhogy pontosan tudom, hogy valamit adnom kell azért, hogy ezt megcsinálják. Ez a valami, ez konkrétan ez a bizonyos 5% lesz, ez az 5 pont. A teszt temperamentumot mér. Temperamentumot fog mérni, ami azért egy érdekes dolog, mert hogyha erre a fogalomra gondolunk, hogy temperamentum, akkor érezzük, hogy hát ennek a pénzügyekhez aztán az ég egyet a világon semmi köze nincsen. Nem tudjuk, hogy van-e. Hogyha tudnánk, akkor nem kellene mérni. A temperamentum egy olyan érdekes személyiség vonása az embereknek, ami nagyon hasonlít mindenféle pszichés betegséghez, de egyáltalán nem betegség. Tehát bizonyára mindenki hallott már arról, hogy van olyan betegség, hogy depresszió, de van egyébként jó néhány ember, aki depresszív temperamentummal rendelkezik, de egyáltalán nem beteg. Tehát éli teljesen szépen az életét, semmiféle kezelésre nem szorul, csak olyan szomorkás. De egyébként nincsen semmi baja, tehát tök normális. Aztán van irritábilis ember, akit ugyanúgy nem kell gyógykezelni, az, aki ilyen robbanékony, feszült, meghallgatja az órámat, és idejön, és mondja, hogy ez így nem jó, vagy mit tudom én, tehát így bepörög. Van ilyen, de hogyha engem nem bánt, meg nem veszélyes a többiekre, akkor értelemszerűen nem fogják elvinni, nem fogják gyógykezelni, hát úgy éli az életét, kicsit ideges. Van szorongó temperamentummal rendelkező ember, bizonyára önök között is, aki, mit tudom én, jön előadás, minden előadáson itt ül, nehogy az legyen, hogy nem volt itt, és nem emlékszik rá az oktató, a ZH előtt már fél órával ott van egyébként, tökre felkészült, mindent tud, de mégis a legjobb erre, vagy a babonás helyre akar ülni. Tehát van ilyen, ez sem beteg, csak fura. Tehát ez rendben van. Nem kell őt gyógykezelni, na ezt ilyeneket mér a temperamentum. Arra keressük a választ, és a pszichológiai közgazdaságtannak ugyancsak majd említek Nobel-díjas arcokat, akik közgazdaságtudomány területén kaptak Nobel-díjat, de valójában pszichológusok. Az első ilyen emberkénk Kahneman volt, Daniel Kahneman, és az ő kollégája Amos Tversky, aki nem élhette meg azt, hogy a közgazdasági Nobel-díjat átvegye, mert előtte meghalt, tehát értelemszerűen nem Nobel-díjas, de mindenki neki ajánlotta ezt. Hát ők voltak azok, akik először mindenféle ilyen pszichés jellegű ügyet megpróbáltak a közgazdaságtanba, leginkább egyébként a pénzügyi közgazdaságtanba beültetni, és már oda jutottunk, hogy az egyensúlyi modellezésben ilyen pszichológiai dolgokkal is kezdünk foglalkozni, ami egy óriási áttörés a közgazdaságtanban, illetve itt a pénzügyekben is. De ilyen jellegű kutatás még nem volt, tehát itt leginkább mindenféle viselkedésbeli mintázatokat szoktunk keresni, heurisztikus torzításokat, ilyen fura keretrendszeri függéseket próbálunk meg valahogyan találni, amelyek segítségével magyarázni tudjuk azt, hogy az emberek miért viselkednek irracionálisan. Na az a jó, hogy ebben a mondatban olyan fogalmak voltak, amelyek nem biztos, hogy teljesen tiszták. A fél év végére ígérem, hogy azok lesznek mindegyik, az elsőtől az utolsóig. De a közgazdaságtan magát, a racionalitást aránylag szűken értelmezi. Márpedig a szűkebben értelmezett racionalitással az a probléma, hogy folyamatosan meghágjuk azokat a szabályokat, amelyekkel ezt körül lehet írni. Éppen ezért szükségeltetik valamiféle pszichológiai realizmus. De olyat senki nem nézett, hogy a különböző személyiség jegyekkel rendelkező emberek, azok vajon ügyesebben kereskednek-e a tőkepiacon. Nem nézte meg azt senki, hogyha valaki szorongó, akkor vajon többet vagy kevesebbet kereskedik a tőkepiacon. Nem nézett ilyet senki, és erre mi borzalmasan kíváncsiak vagyunk. Úgyhogy ezért fogom kérni önöket, hogy a szeptember 30-ai előadáson, legalábbis aki szeretné ezt az 5 pontot megszerezni, az mindenképpen jöjjön. Mégpedig azért, mert ez alkalommal fogjuk kitölteni ezt a tesztet. Előre mondom, hogy természetesen nekem szükségem van ehhez a nevükre, mégpedig azért, mert utána azt is meg fogom nézni, hogy hogyan kereskedtek. Meg fogom nézni azt, hogy mekkora hozamot értek el, meg fogom mérni azt, hogy milyen az önök kockázat elutasítási együtthatója, és megpróbálom összevetni azt, hogy amit a kereskedés során kockázatos értékpapírokat vásárolnak, és ott ez alapján én le tudom mérni a kockázatkerülési együtthatót, mennyire tükröződik azokban az általánosan elfogadott kockázatkerülési együtthatót mérő tesztekben, amiket egyébként, hogyha önök egy értékpapír számlát nyitnak, a kereskedés előtt ki fognak töltetni magukkal. És attól tartok, hogy ezek a tesztek, ezek hibásak, ezek nem jók, nem jól mérik ezeket, de egyelőre nincsen jobb megoldás, és nem volt ilyen jellegű munka, tehát senki nem bizonyította, senki sem igazolta azt, hogy ez legalábbis ilyen környezetben, amit én próbálok itt összehozni, még senki nem csinálta, úgyhogy én szeretném, hogy minél többen részt vegyenek ebben, mégpedig azért, mert ahhoz, hogy ez igazolható legyen, ehhez minta kell. A minta önök lesznek, kell, hogy jöjjenek, kell, hogy kereskedjenek, ezért vagyok hajlandó minden elvemet feladva 5 pontot adni azért, hogy kitöltenek nekem egy tesztet, meg a tőkepiacon kereskednek egy kicsit. Ezen túlmenően nem írtam föl, mégpedig azért, mert nem tudom, hogy ez megvalósul-e vagy sem, de ebben a második munkában egyébként a Semmelweis Egyetem pszichiátriai tanszékén Rímer Zoltán professzor és Gonda Xenia van a segítségünkre. Ők azok, akik a pszichológiai hátteret adják. Mi meg adjuk a pénzügyes előteret, meg közgazdász előteret, és így áll össze ez a kutatás. Az előző fél évben már megkezdtük a mintahalmozást, az adatgyűjtést, csak egyszerűen kevés ahhoz, hogy értékelhető eredményt produkáljunk. Viszont jött egy újabb ötletük, ami, hát nem tudom, hogy addigra megvalósul-e vagy sem. Ez az ötlet, ez valami olyasmi, hogy szeretnék azt is látni, hogy a különböző temperamentummal rendelkező embereknek milyen genetikai tulajdonságaik vannak. Ez egy abszolút érdekes dolog, tehát ilyet se csinált még senki, csak hát ez mindenféle etikai kérdéseket felvet, azaz orvos etikai bizottság elé kell menjen, utána nekünk le kell tárgyalni, úgyhogy én azt valószínűsítem, hogy ez nem fog megvalósulni, legalábbis önöknek nem, de hogyha mégis és valaki akar ilyet csinálni, akkor meglátjuk, de még egyszer mondom, nem tartunk ott ebben az ügyben. Hát így nézne ki ez a bizonyos tőzsdei spekuláció tárgy, és ahogy ígértem, azzal kezdenénk, hogy valamiféle képet kapjunk arról, hogy milyen árfolyam előrejelzési módszertanok vannak. Hogyan próbálják az emberek előre jelezni azt, hogy melyik értékpapírnak fog így elindulni fölfelé az árfolyam. Melyik az az értékpapír, amiből most azonnal ki kell szállni, mert holnap után elkezd csökkenni az árfolyam. Hogyan lehet előre jelezni az árfolyamokat, azaz hogyan lehet tönkre gazdagodni a tőkepiacon. Lényegében erre a kérdésre próbál választ adni az előrejelzési próbálkozás. Alapvetően két módszertannal, két megközelítéssel találkozhatunk. Az egyiket belső érték elméletnek hívják, a másikat légvár elméletnek, vagy buborékok elméletének. A belső érték elmélet, mint majd látni fogjuk, a közgazdasági logikát képviseli, a buborék, a légvár elmélet pedig kifejezetten ilyen pszichológiai jellemzőkre építve próbálja valahogyan előre jelezni az árfolyamokat, bár egyáltalán nem a pszichológiát alkalmazva, csak elfogadva azt, hogy mi emberből vagyunk, ezért ráhúz mindenféle jellemzőket az árfolyamokra, illetve hozamoknak az alakulása. Kezdjük az elsővel, a belső érték elmélettel, amely belső érték elmélethez kapcsolódik egy elemzés típus. Ez az elemzés az úgynevezett fundamentális elemzés, amely fundamentális elemzés, meg belső érték elmélet lényegében azt mondja, hogy minden egyes befektetési lehetőségnek létezik valamiféle olyan belső értéke, amely belső értékhez kellene, hogy igazodjon az árfolyama az adott instrumentumnak. Logikusnak hangzik, különösképpen akkor, hogyha azt mondjuk, hogy ez a belső érték, ez nem egyéb, mint az adott értékpapír mögött álló vállalat jövőben várható hozamainak, jövedelmének, pénzáramlás sorozatának valamiféle jelen értékre számított értéke. Hát világos, logikus, tehát hogyha ez a részvény, ez semmi egyebet nem csinál, soha nem változik az árfolyama, csak a jövőben folyamatosan fizet nekem x forintnyi osztalékot, ténylegesen ennek az értéke, a piaci értéke nem lehet egyéb, mint ezen osztalék sorozatnak a jelen értéke. Nem lehet más. Miért lenne más? Hiszen kiadna ezért többet, mint amennyit valójában jövedelmet ez produkál. Mint amekkora pénzáramlásokat a jövőben nekem generál. Nem fogok ezért egy fillérrel sem több pénzt adni. Ezekből a várható jövőbeli pénzáramlásokból, várható jövedelmekből próbálok én valahogyan kiszámolni egy olyan értéket, amire azt mondom, hogy ez a fundamentum. Ez a valós értéke ennek a dolognak, és azt figyelem, hogy vajon a piaci ár ehhez képest hogyan is áll. A módszertan végtelenül egyszerű. Itt vannak nekünk a jövőbeli várható pénzáramlások. Azt gondoljuk, hogy ez a vállalat egyes évben, év végén átlagosan összességében nettó azt az EF1, az E az az expected, a várható értéke, az F1 egyes időpontban esedékes pénzáramlásnak, EF2 értelemszerűen a kettes időpontban várható pénzáramlás, és így tovább ennig, ezeket megpróbálom megbecsülni. Az a kérdés valójában, hogy a nulladik időpontban mekkora P0 árat fizessek ezért a részvényen. Hiszen értelemszerűen semmi egyebet nem keresgélek, mint hogy tudjam, hogy pontosan mennyit ér ez, mennyit adjak érte. Nincs más dolgom, amikor azt feszegetem, hogy mekkora is ez a korrekt P0 érték, mint hogy valahogyan megpróbálok hozamot számolni. Megnézem azt, hogy milyen jövőbeli értékek vannak, és ezt fogom viszonyítani a jelenbeli értékhez, és e két dolognak a hányadosa adja meg nekem a várható hozamát ennek a befektetési lehetőségnek. Csak hogy amikor én nézegetem ezt a társaságot, azt is fogom látni, hogy bizony ennek a cégnek van egy egészen speciális, fura üzleti tevékenység. Az üzleti tevékenységnek meg értelemszerűen van valamilyen kockázata, hiszen ezek a jövőbeli pénzáramlások, gondoljanak csak bele, gondolják el, hogy itt van egy vállalkozás, amelyik vállalkozás mondjuk az önöké, cipő felső részeket készít, vagy éppen, mit tudom én, notebookokat készít. Az, hogy a notebook gyáruk, önök ott dolgoznak belül, pontosan tudnak mindent, tudják a marketing tervet, tudják az eladási terveket, tudják a gyártásnak a költségeit, tudnak mindent, tudják, hogy hány ember dolgozik ott, annak mekkora a bérköltsége, mindent tudnak ahhoz, hogy ezen jövőbeli pénzáramlásokat meghatározzák, mégis ezek kockázatosak lesznek, hiszen egyszerűen nem fogják tudni pontosan meghatározni, hogy a következő hónapban hány ember vásárol ilyen notebookot. Nem fogják tudni megmondani halál pontosan azt, hogy a beszállítók milyen áremeléseket hajtanak végre. Nem tudják meghatározni azt, hogy hány ember megy el betegállományba, hányan kapják el az influenzavírust, és emiatt mekkora termeléskiesés lesz, hogy mennyi alvállalkozót kell bevonni, és azt milyen áron tudják megtenni. Ez bizony egy bizonytalan helyzet, de legalábbis kockázatos helyzet, amit valahogyan kezelni kell. Azaz, ezek a jövőbeli pénzáramlások értelemszerűen valószínűségi változók, amely valószínűségi változóknak van valamilyen szórása. Hogy ezek normális eloszlásúak-e vagy sem, tegyük fel, hogy igen. Mégpedig azért, mert a központi határeloszlás értelmében nagyon-nagyon sok egymástól független változó okozza azt, hogy végül ez a várható érték, és okozza ennek az egésznek a szórását. Hogyha elfogadjuk a központi határeloszlást, akkor igen, ezek normális eloszlást követnek, azaz a várható értékkel és a szórással megfogható. Ez nagyon jó. Hát mi itt a pénzügyekben nem is szórással fogunk dolgozni, hanem a szórásnak egy pici részével béta paraméternek fogjuk hívni. Még egyszer, aki már tanult menedzsment és vállalkozás gazdaságtant, annak ez a béta paraméter triviális, hogy mit jelent. Ez a szórásnak egy olyan része, amelyik a megmaradó kockázatot mutatja, a releváns kockázatot. Fogadjuk el egyelőre, hogy van nekem egy várható jövőbeli pénzáramlás sorozatom, amiket generál ez a vállalat. Van ennek egy kockázata. E kettő paraméter lényegében megad nekem egy egyensúlyt. Hogyha tudom, hogy mekkora a kockázata egy átlagos tőkepiaci befektetésnek, felhasználva azt a bizonyos Nobel-díjas gondolatot, ezt a tőkejavak árazási modelljét, lényegében ennek az egyenesnek az egyenletét írom fel, amelyet értékpapírpiaci egyenesnek fogunk nevezni, ami azt mutatja meg, hogy az adott kockázat mellé mekkora várható hozam dukál. Hogyha az én projektem, hogyha az én vállalatom, hogyha az én részvényem mögött álló cég várható pénzáramlás sorozatából számított hozam magasabb értéket ígér, mint amekkora az egyensúlyi hozam, akkor az marha jó. Akkor azt venni akarom. Hiszen, hogyha elfogadom azt, hogy az árat, a befektetők értékítéletét az határozza meg, hogy milyen pénzáramlásokat generál egy vállalat, már pedig mi más határozhatná meg, akkor értelemszerűen erre az értékpapír piaci egyenesre vissza fognak ugrabugrálni ezek a kiváló részvények. Szépen meghatároztam, hogy most ez a projekt ott található, magasabb hozamot ígér, mint a kockázathoz illő egyensúlyi hozam, akkor ez azt jelenti, hogy most nagyon olcsó. Hogyha nagyon olcsó, akkor mindenki el akarja kezdeni vásárolni, hiszen magasabb hozamot ígér, mint az egyensúlyi. Mindenki ezt akarja megvenni, viszont hogyha mindenki ezt akarja megvenni, elkezdjük felverni az árakat, tekintettel arra, hogy növekszik a kereslet, a kínálat nem változott, elkezdjük felverni az árakat, viszont ahogy a P0 árfolyam elkezd emelkedni, mivel a jövőben várható pénzáramlások változatlanok, értelemszerűen a hozam elkezd csökkenni. És ezen keresztül szépen ezt az olcsó értékpapírt, mint egy letolom az értékpapír piaci egyenesre, amikor már megfelelő áru lesz ez az értékpapír. Na, ezt keresi a fundamentális elemzés. Azt keresi, hogy mikor hibázott a piac. Azt keresi, hogy mikor nem csücsül rajta az értékpapír ezen az értékpapír piaci egyenesen. Mikor nincsen egyensúlyban. Amikor nincs egyensúlyban, akkor vesz vagy elad. Ennyit tesz. Logikus. Egy a baj vele, mégpedig az, hogy, illetve nem baj, hanem helyzet, az a helyzet vele, hogy amikor tőlem megkérdezik azt, hogy mennyit ér a, mit tudom, melyik cég, HP, megkérdezik tőlem, hogy mennyit ér a HP. Az a baj ezzel, hogy azt még csak-csak összeszedem valahogy, amit ott a felső kis zöld meg vidám színekkel jeleztem, hogy milyen projektjei futnak most. Gyárt notebookot, gyárt szervereket, gyárt mindenféle kiegészítőket, nyújt szolgáltatásokat. Ezeket, mint önálló projekteket összeszedegetem, és megpróbálom megmérni azt, hogy milyen jövőbeli pénzáramlás sorozatokat generál ez. Beszámolókból, innen-onnan, mindenféle vállalati prezentációkból ezt össze tudom szedegetni. Csak az a baj, hogyha engem arról kérdeznek, hogy mennyiért venném meg a HP-t, akkor nekem nem csak ezek a projektek jutnának ám eszembe, hanem azok az előkészített projektek, amelyek még egyáltalán nem léteznek. Mert lehet, hogy ő a következő évtől processzorokat is akar gyártani, és lehet, hogy más irányú processzorokat is akar gyártani. Sőt, lehet az, hogy tervbe van véve, csak még sehol nem mondták el azt, hogy operációs rendszereket is akar gyártani. Meg mindenféle egyebet akar gyártani. Ezek vannak itt lilával rajzolva, azok a jövőbeli projektek, amelyek még beruházást igényelnek, de természetesen a piac, hogyha ezeket várja, akkor ezeket már most beárazza az értékét a társaságnak egy Microsoftnál, a Windows 2027 ugyanúgy meghatározza, mint egyébként az az XP, amit már nem lehet kapni. Mindegyik, az ég egyadta világon, mindegyik részét képezi ennek, és ezeket kellene nekem valahogyan összemörzsölnöm, összeraknom, és ezek alapján tudom meghatározni ezt a jövőbeni pénzáramlás sorozatot, szépen nettósítva ez így néz ki. Ez alapján meg tudom határozni, hogy mekkora a kockázat, szépen meg tudom adni a várható hozamát ennek az egésznek, és össze tudom vetni azt, hogy az ár az éppen jó-e vagy sem. Csak az a probléma, tehát eddig teljesen tiszta a történet. Csak az a baj, a futóprojekteknél is természetesen ez elképzelhető, de különösen elképzelhető azoknál a projekteknél, amelyek még sohasem futottak. Gondolatban élnek valahol, vagy még gondolatban sem. Hogy egyszerűen az a hozzá kapcsolódó várható pénzáramlás sorozat egyszer csak megváltozik. Mégpedig azért, mert tudjuk, hogy mit tudom én, processzor gyártással is akar foglalkozni, és kifejlesztenek egy olyan új technológiát, ami miatt az az első pénzáramlás sorozat így erre a sárgára változik meg. Már nem úgy van árazva, mint ahogy tegnap gondoltam, csak azért, mert egy új technológia jelent meg a piacon valahol teljesen máshol, de ez alapvetően befolyásolja azt, hogy ez a projekt hogyan fog alakulni. Ennek hatására megváltozik a pénzáramlás sorozatom, várható pénzáramlás sorozatom, ami alapján megváltozik a hozam. Megváltozott a hozam, de ehhez a kockázathoz nem ez a magas hozam dukál, azaz, mint egy joystickon keresztül, hogyha én irányítanám a tőkepiacot, elkezdeném csökkenteni valahogyan ezt a hozamot, amit értelemszerűen úgy tudok elérni, hogy elkezdem növelni az árfolyamot. A P0 árfolyam, hogyha elkezd nőni, megint csak ez lekúszik. Azaz nap mint nap, amikor valamit hallunk, az értelemszerűen a befektetéseknek az árát folyamatosan változtatja. És ebben a versenyben szeretnénk mi élen járni, ebben a versenyben szeretne a fundamentális elemző, a belső értékben hívő ember élen járva mindig először kiszámolni azt a korrekt, pontos értéket, ami egy adott értékpapírhoz kapcsolódik. Erről szól ez a történet. Ahhoz, hogy ez működjön, ahhoz az kell, hogy egyrészt higgyek ebben. Higgyek abban, hogy valóban a piaci ár ezt a belső értéket tükrözi. Legalábbis úgy hibázgatva. Mert néha réseket hagy, hogyha nem hagyna réseket, hogyha rögtön lereagálná, akkor soha nem, tehát akkor nem lenne lehetőségem ezt kihasználni. De azt gondolom, abban bízok, abban hiszek, hogy igenis a piac ezen belső érték alapján áraz, de hogyha most még ezt nem tette meg, akkor hamarosan oda-vissza fog kúszni. Azaz, elhiszem, hogy ezt a hibát idővel korrigálja a piac. Így, hogyha ezt sikerül megelőznöm, akkor nyerek. Magyarul, hogyha az én általam meghatározott belső érték egy adott értékpapír piaci áránál magasabb, akkor venni kell, mert azt várom, hogy fel fog menni a piaci ár. Hogyha alacsonyabb, azonnal el kell adni. Ennyi a történet. Fundamentális elemzés és a hozzá kapcsolódó kereskedési technika lényegében ennyiben megfogalmazható. Ez az igazi közgazdasági logika, amely értelemszerűen egy ilyen elemzésnél azt várja, hogy hát akkor nézzük. Képzeljük el, hogy mi hat a mi kiváló HP gyárunkra, amelyiknek a jövőbeli pénzáramlás sorozatai alapján szeretném meghatározni a belső értékét, a fundamentális értékét. Hát ugye ez nem egy olyan pici cég, tehát ott konkrétan a világ minden tájékán megtalálható. egy egészen komoly világgazdasági elemzéssel kell kezdenem, mert egyáltalán nem mindegy, tehát önmagában, hogy tudom, hogy milyen a technológia, meg ott belül erre mennyit költenek, hát azért a konjunkturális ciklusok mondjuk a különböző nemzetgazdaságokban egyáltalán nem mindegy kategóriájú tételek. Tehát indulok egy nagyon-nagyon durva nemzetgazdasági elemzéssel, amely nemzetgazdasági elemzéstől azt várom, hogy lássam úgy átfogóan, hogy az egész piac mire képes. Kell-e a technológia, kell-e a termék, kell-e a szolgáltatás, lesz-e fizetőképes kereslet, lesz-e hitel erre az egészre, úgy mindent. Na hát ezt ennek így nekiállunk otthon, és akkor úgy csinálgatjuk. Aztán utána rájövünk arra, hogy oké, rendben van, lesz kereslet, meg minden, de mi van, hogyha a HP mellett most már úgy gondolják, hogy mégiscsak szétmennek a kompakkal, tehát már nem HPQ, hanem önállóan HP meg kompak, elkezdenek versenyezni egymással. Mi van, hogyha itt jönnek más cégek, és a Lenovo elkezdi lenyomogatni elég komolyan a HP-t, na most akkor mit csinálok? Látom, hogy van kereslet, de ugyanolyan termékekre van még egy csomó versenytárs. Meg kellene nézni az iparágat. Meg kellene nézni az iparágat, hogy az iparágon belül az adott társaság vajon mire képes. Meg kellene becsülni, hogy képes-e lesz-e vajon képes lesz-e leverni ezt a társaságot, vagy sem, aztán utána jöhet a vállalat. Látom. Már 62 éves a legfőbb menedzser, bizonyára el fog menni nyugdíjba. Na, ki jön a helyére? Képes lesz úgy összefogni a csapatot, vagy sem? A kutatási vezér fogta magát, és átment a Lenovohoz. Na, ez megint baj. Kit hozunk a helyére? Vajon mi lesz a helyzet a cégen belüli oktatásokkal? Hogyan tudjuk a költségeket csökkenteni? Hogyan tudjuk a bevételeket növelni? Milyen marketing lépésekkel jövünk elő? Egy vállalati elemzést kell készítenem. Hát elmondani is hosszú. Elmondani is hosszú, hogy milyen elemzéseken kell végig vergődnöm ahhoz, hogy végül legyen egy belső értékem. Lényegében ez az egész, ez nem más, mint, hát hogyha nagyon egyszerűen közgazdaságilag akarom felfogni, nyomorultul hangzik, de egy vállalat a számunkra, egy befektető számára nem egyéb, mint egy szimpla pénzgyár. Egy pénztermelő gépezet, ami azért jött létre, hogy a tulajdonosoknak, a befektetőknek pénzt termeljen. Nagyon-nagyon sok esetben egyáltalán nem tudjuk meghatározni, hogy pontosan mivel foglalkozik, hogyan, csak azt látjuk, hogy a tőkepiacon keresztül pénzt hoz nekünk, és ez nekünk pont elég. Mert éppen erre akarjuk használni a tőkepiacot. Miért működhet, az teljesen triviálisnak látszik, és ez az összefüggés, amit kivetítettem, nem egyebet mutat, mint azt, hogy valahogyan megpróbálom ezen jövőbeli pénzáramlás sorozatnak a jelen értékét meghatározni, méghozzá úgy, hogy ez a jövőbeli pénzáramlás sorozat értelemszerűen a végtelenbe nyúlik. Szinte minden esetben úgy tekintünk ezekre a vállalatokra, mint amelyek olyanok, amelyek az idők végezetéig élnek, amelyek az idők végezetéig képesek arra, hogy ezt a kiváló bevételt folyamatosan termeljék. Ez a bevétel a tőkepiacon lecsapódhat osztalékfizetés formájában, az a bizonyos div, az a dividend, vagy lecsapódhat árfolyam növekedés formájában. Lényegében e kettő, az árfolyam növekedés és a jövőben várhatóan fizetett osztalékoknak a jelen értéke adja azt, hogy mennyit ér ez a részvény, és teljesen triviálisnak látszik, hogy ez miért működhet. Ami sokkal nagyobb kérdés az az, hogy vajon miért nem működhet. Miért nem működik a fundamentális elemzés? Képzeljük csak el, hogy nekünk kell nekiállni egy ilyennek. Tehát elmondani ezt olyan borzalmasan egyszerű, ahogy én most tettem. De valaki gondoljon bele, hogy akkor most nekiáll és elkezdi értékelni a HP-t. Honnan szed pontos információkat? Honnan szerez pontos makrogazdasági adatokat, előrejelzéseket? Vagy hogyan rakja ezeket össze? Honnan fogja tudni, hogy hány ember fog dolgozni a következő évben, hogyha nincsenek belső informátorai? Honnan fogja tudni, hogy a versenytársak mire készülnek? Ez melós. Tehát a legfőbb probléma ezzel az az, hogy egyszerűen nincsen pontos információ. De még ha lenne, képzeljük el, hogy mi vagyunk azok, akiknek van pontos információ. Pontos az információ, de egyszerűen, amikor én a belső értékbecslést végzem, hiába tudok mindent, azt, amikor le kell fordítanom számokra, akkor tetszik, nem tetszik, nekem becsléseket kell végeznem. Hiába áll rendelkezésre minden adat. Hiába tudok mindent, simán elszámolom, simán elvétem. Márpedig, hogyha elvétettem, akkor rossz lesz a fundamentális érték. De tegyük fel, hogy pontos az információnk, jó a belső értékbecslés is. De nem vagyok elég gyors. Mert hogyha ezt én nekiállok otthon csinálni, akkor mire elkészül a mai napi árfolyamom, pontos belső értékem, addigra befektetési házak, ahol 25 ember dolgozott ugyanezen, már réges-régen kiszámolták, és a világon van néhány ezer olyan cég, aki pontosan ugyanezt csinálja, és reggel 9-kor, amikor kinyitott a tőzsde, a nyitó árfolyamnál már ők bepötyögték ezt az értéket, és mire én kiszámolom azt, azt látom, hogy valóban a tőkepiac pont jól becsült. És hát örülök neki, hogy én is ilyen szépen ki tudtam számolni. Lekések róla. Nem fogom tudni gyorsabban megcsinálni, mint a piac egészen. De a legrosszabb, ami a leginkább fáj, az az, hogy pontos az információm, jól becslem, én számolom ki először, de a piac többi része meg nem ezt számolja. És az Istennek sem akarják, hogy arra felé menjen az árfolyam. Hanem valamilyen oknál fogva ők rosszul becsülnek, és nem tendál az árfolyam erre a belső értékre. És csak nagyon-nagyon lassan akar korrigálni. Vagy egyáltalán nem akar korrigálni. Az arbitrázs lehetőségnek ez a korlátja egy nagyon-nagyon érdekes dolog, és nagyon szép kutatási eredményeket inspirál, de ezek alapján nem mondom, hogy reménytelen, de azt mondom, reménytelen. Reménytelen. Nincs remény arra, hogy én legyek a leggyorsabb, a legpontosabb, és a piacon mindenkit megelőzve én tudjam mindig bepötyögni a számokat. Ez nem azt jelenti, hogy ne lehetne szerencsém. Ez nem azt jelenti, hogy ne fordulhatna elő, hogy valóban én találom ki először, a többiek hibáztak, aztán rájönnek, és azonnal visszamegy az árfolyam. Amit viszont bizton állíthatunk, hogy konzisztensen, hogy nem leszünk mindig a leggyorsabbak, na az 100%-ig biztos. Tehát nem fog menni. Hát jó, értjük. Fundamentális elemzés van. Majd feltesszük a kérdést, hogy akkor vajon minek csinálják. A másik, ez a bizonyos buborékok elmélete, ez teljesen más tőről fakad. Teljesen mást állít, teljesen más oldalról közelít. Kifejezetten azt szoktuk mondani, hogy pszichológiai tényezőkre épít, de talán jobb az a megközelítés, hogy valamire épít, ami biztos, hogy nem közgazdasági. Tehát valami más. Nem feltétlenül pszichológiai dologról van ugyanis szó, hiszen itt nem azt mondjuk, hogy valakik így vagy úgy viselkednek, de amiről szó van, az biztos, hogy nem tartalmaz az ég egy adta világon semmiféle közgazdasági logikát, nincsen szó pénzáramlásokról, nincsen szó jövedelemtermelő képességről. Csak annyiról, hogy figyeljük az árfolyam mozgásokat, hogy fölfelé elindul-e vagy nem. Amikor valaki ezt a szót hallja, hogy buborék, hát akkor azért tegyük hozzá, hogy ez a buborék, ez nem szimplán akkor alakul ki, amikor elkezdenek az árfolyamok nagyon-nagyon gyorsan megindulni felfelé. Tehát önmagában az árfolyamok gyors felmozgása, vagy nagyon gyors lefelé mozgása, az önmagában még nem buborék, hiszen természetesen lehet, hogy a piac valamikor hibázott, vagy lehet, hogy éppen most hibázik azzal, hogy elindult az árfolyam visszafelé, aztán szépen visszakorrigál. Tehát nem tudjuk, az önmagában, hogy változik az árfolyam, lehet például egy újonnan érkezett információnak az eredménye, tehát kijött ez az új technológia, én még sehol nem olvastam, de már egyébként nagyon sokan tudják, csak nem vagyok annyira közel ezekhez a körökhöz, és az árfolyamok már erre reagáltak. Számomra úgy tűnik, hogy valami fura dolog történt, mert nem jött info, és mégis mozognak az árak, aztán rájövök arra, hogy mégiscsak jött valamiféle információ. Tehát lehet, hogy egyszerűen megváltozik a piac értékítélete, és ennek megfelelően változik az árfolyam. Tehát ez önmagában nem buborék. Buborékról akkor van szó, amikor a piaci szereplők általános vélekedése szerint az árfolyam nem tükrözi a belső értéket. Ekkor van buborék. Amikor mi ott vagyunk a tőkepiacon, és mindannyian tudjuk, hogy az az érték, amit az árfolyamok felvesznek, az ostobaság. Nyilvánvalóan nem ér annyit az értékpapír, és mindannyian tisztában vagyunk vele, de vesszük. Ez buborék. Természetesen lehet negatív buborék is. Tehát amikor mindenki azt mondja, hogy pontosan tudjuk, hogy mit tudom én, nem 1500 forintot ér egy OTP részvény, mert hogyha fogom és összeadom az összes ingatlanját, amivel rendelkezik a piacon, az önmagában 2500 forintos árat határozna meg, nem beszélve a jövőbeli jövedelmezőség lehetőségekről semmit, csak egy icipici szeletét fogtam a rendelkezésre álló eszközállományának, és annak a piaci értékét meghatároztam, és az több, mindannyian tudjuk, de ennek ellenére lehet, hogy mégis kiszállunk belőle, mert félünk. Na, ez egy negatív buborék. Negatív irányba, megmagyarázhatatlan módon a belső értéktől elszakadva kezdenek szaladni az árfolyam. Ilyen dolog akkor alakul ki, amikor az emberek, mivel definíció szerint tisztában vannak azzal, hogy az adott árfolyamnak köze nincsen a belső értékhez, a valós értékhez, de mégis arra számítanak, hogy az árfolyam változás iránya fennmarad. Azaz, hogyha eddig azt látták, hogy növekednek az árfolyamok, mindenki tudja, hogy teljesen a belső értéktől már eltávolodott, de arra számít, hogy még tovább fog távolodni. Ekkor alakulnak ki a buborékok, csak hát ezt nagyon nehéz megmondani, hogy most pontosan mikor is van ez. Mert nem egyértelmű, nem egyértelműen beazonosítható. Mert ahogy az előbb mondtam, lehet, hogy az árfolyamoknak ezt a borzalmas növekedését Isten igazándiból az okozza, hogy információk jönnek, csak én nem látom az információk. Ugye ma konszenzus van, hogy az 2000-es buborék, internet buborék, az buborék volt, mindenki bubble-nek emlegeti, mégis azért, hogyha végig gondoljuk, lehet, hogy ez nem volt buborék, hiszen minden internet penetrációhoz kapcsolódó előrejelzés azt írta, azt jelezte, hogy 2012-ben bizony az összes embernek lesz internet hozzáférése. Azt jósolták, hogy a kereskedelemnek a jelentős része teljesen elektronikus csatornákon fog megvalósulni. Azt jelezték előre, hogy mindenki elektronikusan fog fizetni, minden az interneten fog történni. Tudományos közlemények jelentek meg erről, tonna szám, ami egyszerűen azt hozta, hogy az emberek megalapozottan ezen információk hatására értékelték ezeket. Aztán nem jöttek ezek az eredmények, és az árfolyamok meg leestek. Tehát az, hogy ez most buborék volt, vagy nem volt buborék, nem teljesen tiszta, de erre már azt mondja mindenki, hogy na, ez tényleg az volt. Majd hozok buborékokat, olyat, ami igazi volt. Ez is nagyjából. Vannak elég komoly elvi aggályaink ezzel az egész történettel kapcsolatosan, mégpedig azért, mert nagyon-nagyon nehéz ezt magyarázni. Nem tudjuk megmagyarázni, hogy a közgazdaságtan általában társadalmi szinten próbál mérni, de nem nagyon megy. Tehát egyes kiragadott szereplőknél még oké. Mert világos, hogyha az adott szereplő azt tudja, hogy holnap fel fog menni az árfolyam, és minden annyit ér, amennyit más hajlandó érte fizetni, logikát elfogadjuk, akkor tényleg igaz az, hogy az adott ember számára racionális megvásárolni azt az értékpapírt, hogyha tudja, hogy holnap 3%-kal többet fognak érte fizetni. Nem lehet azt mondani, hogy ez irracionális, azonban, hogyha ezt általánosságban próbáljuk nézni, tömegjelenségként, akkor ez nem működhet. Hiszen az nem lehet, hogy minden következő pillanatban magasabb és magasabb legyen az ár, hiszen ez annyit jelent, hogy nagyon-nagyon gyorsan a végtelenbe futnának ezek az árfolyamok, már pedig azt pontosan tudjuk, hogy a végtelenbe futó árfolyamok irreális feltételezésként jelennek meg. Tehát ez nem lehet igaz. Tehát valami gond itt biztos, hogy van. És természetesen azt lehetne, hogy azt mondjuk, egy olyan modellt építünk, hogy mindig van egy loser csapat, aki mindig bukik, de hát erre sem építhetünk, mert azok már egyszer elbukták. Nem lehet, hogy megint mindig legyenek, akik ezen az egész történeten vesztenek, és csak is vesztenek. Tehát itt ez valahogyan nem jó. Nem nagyon tudunk rá komolyabb magyarázatokkal szolgálni, bár hozzáteszem, hogy sokan gondolják azt, hogy azok a játékosok, akik beszállnak ebbe, igazándiból arra tippelgetnek, hogy mikor is pukkan ki a buborék. De ezzel is baj van, mert ugye ahhoz, hogy ez nőjön tovább, akkor számottevő emberre van szükség ahhoz, akik azt gondolják, hogy továbbra is növekedni fognak az árfolyamok, tehát ez nem jó. Vannak mindenféle más modellek, az egyik a következőképpen néz ki. Képzeljük el, hogy különböző befektetési stratégiák versengenek egymással. Ugye a pénzügyi befektetés elmélet természetes evolúciójáról van szó, hogyha van olyan befektetési stratégia, ami nyerő, értelemszerűen mindenki azt meg akarja tanulni azonnal, hiszen ő is nyerni akar. Mi másért mennénk a tőkepiacra, mint hogy meggazdagodjuk. Képzeljük el azt, hogy vannak egyszerű, hétköznapi, racionális befektetők, fundamentális elemzéseket végeznek, és ők szépen ott kereskednek meg minden. Ők dominálnak. Normális esetben ez az igaz, ők dominálnak a piacon. De van néhány ember, aki minden áron ilyen fura trendvonalakat kezd el megjátszani, trendeket, és tegyük fel azt, hogy ők nyernek. És hogyha valóban igaz az, hogy a tőkepiacon mindenki figyeli a másikat, már pedig ez nagyjából igaz, tehát tényleg mindenki ki akarja szűrni azokat az okosságokat, amiket a többiek alkalmaznak, mindenki figyel mindenkit, ennek érdekében, azt látjuk, hogy ők nyernek. Hogyha ők nyertek, akkor én, mint egy normális, gondolkodó, racionális lény, azt mondom, hogy hát azért én is kipróbálom már, hogyha itt mindenki nyert ez. Látva ezt, én is elkezdem alkalmazni ezt a technikát. Viszont alkalmazva ezt a technikát, én magam leszek az egyik személy, aki felverem az árakat. De azt látják a többiek, hogy nézd már, még az orvos tanárunknak is sikerült, hát ez nonsens, hát akkor vegyünk már még, és ők is beszállnak. Elkezd sokasodni az a tábor, aki ezt a stratégiát alkalmazza, hiszen szimplán a sikeres stratégia toborozza magának a híveket, de ez továbbveri, növeli az árfolyamot, eközben a belső értékben hívő fundamentális elemzők mind-mind elkezdenek veszteni, hát hiszen ugye ők meg ott tartják azokat a kiváló pozícióikat, és már sortolják réges-régen ezt a kiváló értékpapírt, hitelre eladnak, és hát nem akar menni lefelé az az árfolyam, pedig ők tudják. És még több ember, és még több ember. Csak az a baj, hogy ezzel is az a baj, hogy ez ugyanúgy elszáll, ugyanúgy a végtelenbe fut, tehát nem jó. Nem lehet. Hiszen, hogyha elfogadjuk azt, hogy ezek az emberek racionálisak, tömegben, társadalmi szinten, akkor értik azt, hogy az árak a végtelenbe futnak, azt is értik, hogy ez irreális, viszont, hogyha értik, hogy irreális, akkor ez az egész el sem kezdődik. Pont. Vagy kipukkan. Hogyha racionálisak voltak addig. Van néhány